vagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Csak tiszta forrásból, vallja az árvácska sorsból indult, Európa hírű népművészé vált Korondi fazekasmester, aki életét a tradicionális erdélyi székely népművészet éltetésének, a korondi fazekas hagyományok tovább örökítésének szentelte, a hagyományos formavilág motívumkincs kutatásával, értelmezésével, az autentikus színek mázak kikísérletezésével. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a kanadai magyarok magyarságunkért díjával kitüntetett Józsa János, a népművészet mestere, a Román Művészetek Akadémia tagja, akinek 77. születésnapjára Mester és tanítványai címmel életműtárlatot szervezett kerámia szobrász lánya Józsa Judit. És bár a székely közismerten kemény és szemérmes fajta, a hatalmas tömegeket vonzó megnyitó, az áradó szeretet és tisztelet, mintha még Józsa János szemébe is könnyeket csalt volna. Másnap a budapesti Józsa Judit galériában alkotásai között beszélgetve kiderült, még egy oka volt meghatottságának.
Lányom nekem egy meglepetésnek csinálta ezt a kiállítást. Telefonon mondta, kérdeztem, hogy miből, honnan. Megvan az anyag, azt mondja. Na mondom, hogy? Hát összegyűjtöttem. Összegyűjtötte éveken keresztül, és megrendezte a kiállítást. Hogy ennyien köszöntöttek, ez is meglepetés.
Most hogyan szembesül a munkáival?
Itt vannak olyan dolgok, amit nagyon régiek. Népművészeten keresztül az iparművészetig, ugye, amit csináltam a véletemben, abból van egy-egy fal.
Itt a falon vannak a szarvasos korondi
mondjuk újabbak, ezt a, itt az a középső, az régebbi. Hétágú életfa van rajta, középen van Jézus a tulipánba foglalva, fölötte Mária jelképe van, felül pedig a hét dimenzió, utána jön a magyar tulipán és az Isten szeme. Itt a tulipán közepébe, középen ez a négy beosztású jel az égi bárkát jelképezi, hogy az igaz lelkeket viszi mennybe. Ott Isten szeme ezt mind látja. Maga az egész életfa szívtulipános gyökérből indul ki, mint saját elképzelésem a rajzom alapján készült. A Jézusnak pedig a kisgyereknek a bőcsőben lévő piros kockás kendő, ez a székely szőttes, ilyen szőttesekbe fogták a kisgyereket a régi időben. Tehát azt jelképezi. Ez a jel pedig Mária jele, ez itten, szárnyas kereszt. A színvilág azt a saját magam kombináltam össze, nem szoktam a barna-sárga székely népi kerámia díszítésében belétenni a kék festéket. Itt a madarak a szájából, ugye tulipánt viszik a fészket csinálni. Itt beletettem mondjuk
kékek.
A kéket.
És de Isten egy, szeme
egy,
is kék.
Igen, amiatt is kellett a kék oda belé kerüljön. Kétfelül a csodaszarvas, nap és hold, ez az ősi csodafarvas legendához fűződik.
Ez már barna-sárgában.
Igen.
Az hát az ősi színvilág.
A középkoron keresztül egészen az 1600-as évekig csak a barna-sárga-zöld színek szerepeltek. Kék festéket az 1622-ben Betlen Gábor által betelepített habán kerámikusok hozták be Alvincre, és azóta létezik, hogy a székelyudvarhelyi bokályokon, a régi tányérokon megjelent a kék festék, de nem élén kék volt, hanem úgy jelent meg, mint egy szürke, egy galamszürke kék. Nagyon érdekes. Ezt megfigyeltem, és ezeket ugye le is írtam annak idején.
Ezek vannak itt a szemközti falon.
Igen.
Tányérok, bokályok, korsók.
Tehát így került a színesbe bele a kék festék. De én nem vagyok híve, most sem az élénk, tehát az éles kék festéknek a színesbe, csak a szürkés kék. Tehát az, ami a székelyudvarhelyen céges időből megmaradt.
A csodaszarvas monda nagyon megragadta, hiszen ja, egy egész sorozat. De nincs két egyforma
és
szarvas.
A szarvasaimat, a madaraimat és minden. Úgy rajzoltam, hogy én éreztem.
A madarai majd elröpülnek, a szarvasok szinte elindulnak.
Tehát ezek a mozgásban vannak ezek a szarvasok, én így láttam az én világomat.
Na és a zöldek, hiszen vannak azok is itt a harmadik falon.
Az őrmázat, azt nagyon sokat kísérleteztem. Annak idején Bukarestben a
Petőfi házban
is voltak kiállítás, Kolozsváron voltak kiállítások, hogy hétféle zöldmázat én magam állítottam elő. Tehát én fittettem meg a mázat, olvasztottam, őrültem, kipróbáltam, és azután nem töltött fel ugye a tárgyak felületőre. A türki zöldön keresztül egészen a mély erdő zöldi csodálatos színeket állítottam elő, és ezeket csinálom és csináltam.
Viszont van, amit már nem csinál a fekete sárgá, pedig abból is van itt a tárlatán.
Mangán barna, mangán fekete, ez úgy történik, hogy agyagból megkorongozzuk a tárgyat, és akkor mangánnal lent, és utána kikarcolódik, gyűrűvel szedődik ki a minta belőle, és amikor 960 fokon kiég, akkor szinte a máza leentődik, és így jön ki ez a színvilág. Szerették az emberek, vették, vásárolták, de keveset csináltunk ebből, mert ezt azt tartották, hogy nem hagyományos.
Na és azok a tányérok, amelyeken a székely legenda, mondavilág, bal
balladák világa elevenedik meg. Azokat a saját örömére készítette?
Kolozsváron voltam 2 évet a porcelán gyárba.
Mehetünk is oda közben.
Ott tanultam meg a porcelán technológiát, ez már iparművészeti, tehát ez nem tartozik a népművészethez, ez egy egész más világ.
De a figurák népviseletben vannak,
székelykapu, balladák, Tamás itt, itt van Ábel a hargitán, megy a hargitára, ott van kutyával, macskával, kecskével, ott a kakas kezibe, kis balta, és a kockás tarisnya mindotta, hogy mondtam, hogy Jézus a kockás terítővel van leterítve, ugyanaz van itt is. Én ezeket nagyon szeretettel csináltam, de nem azért, hogy én ebből megéljek, hanem kertelésből, amikor egy kicsi idő volt a népivészeti munka mellett, akkor ezekkel foglalkoztam. Porcelánról van festve, más fölötti festés, 700 fokon van ráégetve. Ezek a festékek, ezek mások, mint a mázolat régi népművészeti tárgyakon.
De látom, túlsrajzot is készített.
Igen, a régi székelykapum, ilyen volt a székelykapum. Ennek a kapunak az a története, hogy Szovátáról származik maga a mintavilág, csak belé van téve, ugye, fazekas, táncoló pár, festőasszony, az már a saját rajzom.
Tánca Józsa portán, igen, a saját igen, portáját igen. Örökítette tehát meg.
Ez egy nagyon régi mintavilág, ami rajta van. Ennek a felfutó, ez a gyönyörű díszítés a szélén, olyan kapu nem igen van mindez.
A székely sokadalom is korondom volt, amit itt ábrázol?
Igen, az a régi szokások vannak ott, a régi székelyudvarhely edényekkel, meg még a 100 kandér is benne van.
Ó, de hát edények vannak itt tőlem, igen, jobbra is,
igen, hát
a
ezek
polcokon.
A főző, ezek a legrégebbi főző edényeim, ez a Jutka tulajdona, ezt is ő gyűjtötte fel. Van itt egy színes festés, ugyancsak piros alapra, vagy pedig égetett, csak egyszer égetett cserepek.
Fazekak.
Fazekak, amiben lehet főzni, lehet sütni. Ezeket is most is csináljuk, ami otthon van. Persze zöldmázzal, barnamázzal.
És ott a lépcső feljárón, ahol a személyes családi fotókhoz is eljuthatunk, ezek a gyönyörű színes tányérok.
Hát itt volt nekem egy elképzelésem, hogy a magyar alföldön lévő csikósokat is ábrázoljam, így festettem meg a csikósokat, vagy a Szent Családot, a Fadakútját, ezeket próbáltam megfesteni. Ugyanakkor korond mellett ott van Sófalán, a szokás volt a bivajtartás, és ott a bivajokat ugye székely ember, ha székely harisnyába, csizmába kíséri ki, az asszony a kapuból nézi. Fejül székelyudvarhelyi szokás volt, hogy a borvizet bivaj szekérrel hordták, ottan arról van a szó, tehát azt ábrázolja. A másik két figura az a felszállott a páva, koronda és kalotaszek motivum kincse van rajta a figuráit.
Ez a hatalmas váza itt csak fényképen látható, de egyik nagy büszkesége, pontosabban közös büszkesége
a fiam,
János fiával.
Korongozta. Én meg a domborműveket mintáztam, ami rajta van, az egyiken szarvasos mintakincs van, másikok már régi rozetták vannak. Ember nagyságú vázák. De van ott fent a fényképen egy festett, ami majd nagyon-nagyon nehéz elkészíteni, ilyen nagyban egy festett vázát, mert az engobozásnál az agyag meglágyul, és akkor lerogyít. A Szárhegyi művészített táborban van, oda adományoztam annak idején a kiállítás alkalmával.
Látom itt a fotósorozaton az elkészítésnek a folyamatát.
Itt én korongozok ezen a négy képen, itt meg a fiam János, az ifjú Józsa János.
Aki viszi tovább a mesterséget. Mi a nagyobb élvezet? Megálmodni a motivumokat, vagy pedig magából, az anyagból, az agyagból létrehozni a formát?
Mind a kettő. Régen annak idején gyűjtöttem össze a formákat, a mintákat, és azt összerajzoltam. És azokat előveszi az ember, akkor mindjárt lássa, hogy egy vázát, vagy egy kancsót, vagy mondjuk egy főzőedényt, és hogy kell megkorongolni, milyen formája volt a réginek, és az hogy lehet elapasztani, hogy olyan legyen, hogy a sütőbe betehető, tehát amikornak megfelelő legyen. Hát át kell egy kicsit formálni. Hát így változnak a formák. De már nem az a szokás, ugye, mint a parasztvilágban annak idején, hogy puliszka főzőtől a lábasig lehetett magas az edény, káposzta főzők is magasak voltak. Nem férne be, most nem lehetne főzni benne.
De a motivum kincs az maradt?
Az maradt, igen.
Mint ahogy azt hiszem, örökké a székelyek szívében él, ahogyan a Szenthegy, a Hargita, az ének is, az ott, ahol zúg, az a nagy folyó.
Igen. Az összefügg az egész magyarsággal, összefügg az összes székelységgel, és a honvágyjal, hazavágyjal.
Nem hagyta el soha a szülőföldjét, korondot.
Hát, nem hagytam el a szülőföldemet, de mégis jó volna a másik hazához is tartozni, az igazihoz. Van, létezik ugye Erdély, létezik az anyaország. Már születésre tudtuk ezeket. Az embernek a lelke mindig vágyik, visszavágyik.
Most a Rónán nyár tüzében ring a déli pár. Tüzek gyúlnak, vakit a fény, ragyog a világ. Dombok ormain érik már a por, s valamennyi még a kácka, mennyasszony csokor. Zöld aranya pázsit sejme, kék ezüst a tó. Csendes éjjel halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, hol a csodás tündéri tó felett kacag, s nézi benne tűz arcát a nap. Hol regély születnek száladal, húg a kür az ős szilag, s merre erdély kiklő pérce áll, zúgva száll a magyar tudó.
Maga ráadásul nem is csak a Ceausescu korszakban cseperedett és élte le felnőtt élete javarészét, hanem nagyon korán árvaságra is jutott.
Sajnos édesapám meghalt 46-ban, én voltam akkor 4 éves. Árván maradtunk 6-on, édesanyám elmezavar kapott ebből kifolyólag, és a gyerekei szanaszéje. Én kerültem nagybátyámhoz, és ott nevelkedtem fel. Nekik nem lévén gyerekük, hát egy makrancsos székely ember.
Nagyon enyhén fogalmaz, hiszen valóságos árvácska sors jutott magának. Szeretekből kevés, verésből annál több.
Gyerek az mindig valami csintalanságot csinált, és akkor megfogott a nyakamnál fogva, felemelt, és odavágott a főcsőhöz. Ezek a dolgok ugye nem felejtődtek el. Sem az, hogy a vaskankot, amivel a tűzbe kapart, aval kopogtatta a fejemet, olyan rajongóság lettek, mint a tojás. Ezeket megint nem lehet elfelejteni.
Ezért ment világgá többször is?
Ezért, hogy ne verjen így meg, mert gondoltam, hogy összetörje a fejem, mert a végén nem lesz belőlem semmi. Ezért 3-szor világbújdosója lettem sajnos. Így megúsztam a verést, mikor visszakerültem, akkor már nem vert.
Hogy tud ilyen nevetősen beszélni mindenről?
Hát ez régi gyerekkori emlék, ez már.
De nem szép.
Szép.
Az viszont talán szép, hogy már egészen kicsi gyerekkorában majd, hogy nem beleszerelmesedett az agyakba, hogy szobrokat készített.
Nagyon akkor a harmadik elszökésem volt, Havadon, Pál Dezső bácsi, az egy szabóhoz kerültem, ahol befogadtak, és ott szőlővel dolgoztam, nem szabásra, nem varrásra, nem tanítottak a mesterségre.
Kicsi gyerekkorától nagyon sokat dolgozott.
Nagyon sokat. Hát ott a szőlőben volt egy olyan borozda, hogy sárga agyag, volt jó tapogatható. És megfogtam, és kezdtem tapogatni, hát Korontón is ebből dolgoznak az ember, és hát megpróbálom én is csinálni valamit belé, és elkezdtem emberfejeket és állatokat mintázni, és a borozdára úgy kiraktam. Ugye ott a szőlőben dolgoztak az emberek, meglátták, hogy én ott miket csinálok.
De akkor sem volt 10 éves.
Nem, hát kicsi volt. Még miért voltam esztendeig, satónapig Dezső bácsinál, és közben elgondoltam azt, hogy én hiába vagyok nálam, mert nem írat a neve után, és nem tanít meg a szabászatra. Hát, sem szabó nem leszek, sem a neve után, én nem örökölök semmit. Hát akkor jobb, ha visszamegyek a nagybátyám, most megkérem, ott még itt csak valami lesz velem. Így jöttem vissza aztán Korondra. Nagybátyám nem akarta, hogy neki fogjak fazakalni, tehát a gyedén készítés, hát gazdember volt, és nek sok utak főt kellett kaszálni, kapálni, gazdasággal foglalkozni, és azért nem akarta. De én elmentem ki a Járos Völgy nevű területre, hoztam palát, hátalvetőbe hazavittem, meggyúrtam, addig szálltam, amíg olyan finom lett, hogy lehetett belül dolgozni. Neki fogtam korongozni, és azt mondja a ángyom, a vénasszony, te annak a gyermeknek mutasd meg, hogy kell ezt a palát húzni. Az öreg ugye, hogy fazakas is volt, nem csak mezőgazdász, szóval fogadott a vénasszonynak, a ángyomnak, oda jöjj, és megfogja a kezemet. Na, azt mondja, most úgy nézd meg, többet nem mutatom meg. Ilyen a székely ember. De többet nem is kellett megmutassa, mert én egy hét múlva ekkora kicsi erényekkel a pókteliót rakom. Itt korogoztam, megtanultam. Amikor már akkorára nőttek az erények, 20-30 centig fel tudtam húzni, hát azok szélesek, hasasok, mindenféle úgy, csak éppen szél formáj nem volt. Annyit összekorongoztam, hogy lett egy kemencére való át. Azt mondja a vénasszony, ezt ki kellene égetni. Ha mondom, maguk értenek a mázola, én nem értem. a gyermek óta. Mázolják be, betesszük a kemencébe, az öreg összeállította a mázat úgy, ahogy ő szokta. Bemázoltuk, beraktuk a kemencébe, az be is ragadott, tehát tönkre ment. Akkor rájöttem, hú, állj meg, hát ez így nem jó, mert én hiába dolgozom, hogyha a tönkre menjen az égetésnél. Akkor kezdtem meg a mázaknak a variációját, hogy na most ennyi kvarcomat, annyi fölpárt, annyi kaolin, aztán, hogy szépen fényes legyen, és mégis jól lájos, ne repedezzem meg a máz. Ezzel sokat foglalkoztam.
És az ősi székely motivum kincs kutatásába mikor fogod bele?
Ugyanakkor, mikor ezekkel foglalkozni kezdtem az edénykorongozással, akkor bejártam a vasárnap, mindig mentem hát, és akkor környéki falvakba, Szolok, Mertét, Küsmőt, és mindenhova bekopogtattam. Ha láttam edényt, azt lerajzoltam, vagy ha odaadták nekem, meg tudtam venni annyi pénzt, volt, akkor megvettem. Régi, nagyon régi kája csempéket gyűjtöttem. Hát, és számra hordtam haza vasárnaponként a csempéket. Nagyon tetszett nekem a faformában mintát, gyönyörűen bevésték, és abban a faformában préselték az agyagot. Csempéket gyönyörűek voltak. Mikor annyi sikerült, hogy el tudtuk menni eladni, elvittük Bukarestbe. Korondia közül nagyon híres, nagyon jó fazekasok, gyönyörű áróval ki voltak rakodva, én is megérkeztem, mondtam, hány láda edénye, én is kiraktam az enyémet a vásáron. Hát uram, mindenki az enyémet veszi. Pedig megfolyva, vázák szélesek, nagy szájúak, csúnyák. Olyan csúnyák voltak, hogy szégyeltem magam.
Mai szemmel?
Igen. Én abból annyi pénzt hoztam haza, hogy utána aztán nem tudtam megszabadni többet soha a korongozástól és a kerámiától. Nagyon szerettem vele foglalkozni. Azok a nagy fazakasok, akik olyan gyönyörű árat vittek, azok csodálkoztak, hogy hogy létezik, hogy ezt úgy veszik. Tehát az úr megsegített, azt mondom, hogy később, mikor már oda kerültem, hogy a négy osztályt elvégeztem Korondon, akkor már másképpen fogtam fel a dolgokat. Utána kerültem Marosvásárhelyre a Népművészeti Iskolába, ahol 2 évet tudtam ott is csak elvégezni. Az öreg azt mondta a nagybátyám, te elmehetsz Vásárhelyre, de én egy vasam sem segítlek. Na jó, Vásárhelyen sikerült egy kereskedőhöz szállásba menni, aki nekem adott egy kis fekvőhelyet fenn a toronyba, sose felejtem, egy toronyba dolgoztam, galambok kakátokra a nikkáimra, amiket ott csináltam, kis figurákat. Kezdtem szériába gyártani, megfestettem hidegen dugófestékkel. Nagyon vásárolta. És abból annyi pénzt csináltam, hogy az iskolát ki tudta hozni. Zélelem, ruha, stb. És annyit dolgoztam. Onnan a toronyból néztem, hogy a fiatalok nem a főtéren milyen szépen sétálnak vasárnap délután, és mert nekem nem volt arra időm, hogy kimenjek.
Mikor vált jelmondattává a Csak tiszta forrásból?
Hát az már rég. Marosvásárhelyen megtanultam azt is, hogy könyv nélkül nincs tudás. Akkor felfogadtam, na majd meg már kiszabadulok, én is lesz pénzem, nekem lesz könyvem is. Kezdtem ugye olyan könyveket gyűjteni, ami összekapcsolja a népművészetet és a iparművészetet egészen a magasabb szintű művészetig. Így próbáltam megismerni mindenféle stílus. Így alakult ki az, hogy a népművészet az örökös. Azt csinálni kell, az igaz forrás. Nem ered. Tehát ahhoz sokat kellett nekem kínlódni, tanulni.
Gondoltam, nem véletlen, hogy éppen Bartókot választotta az este a székelyeknél.
Na, ez a tiszta forrás lényege. Nagyon szép az üzenet.
És az életben is nagyon hamar talált igazi társra, Julianna asszonya.
A gazda embernek volt a leánya. Jónak láttam azt, hogy állj meg, hát megszerettetem majd szépen a mintákat, megszerettetem az agyagmesterséget, és megtanítom festeni. És akkor az így sikerült, hogy itt egy kicsit javítunk, ott egy kicsit, jaj, de szép. Ha rossz volt, akkor is mondtam, jaj, de szép.
Koronszerte híres festőasszony lett.
Lelkileg megszerettettem a mintákat és a kerámia festést. Tehát így lett belőle aztán írókás asszony. Most is írókázik, de sajnos most már ugye megöregettünk, és már a kezünk nem annyira stabil.
Nagyon fontos szót mondott most azt hiszem ki az imént, lelkileg, hiszen ezeket az alkotásokat nem csak kézzel, lélekkel is csinálja.
Hát az igazság az, hogy ha az ember valamit szeretettel csinál, az jó lesz. Azt mások is fogják szeretni. Ez nagyon lényeges, hogy az ember lélekkel és szeretettel csináljon valamit, mert annélkül az ember határtalan semmi.
Úgy hiszem, hogy ilyen szeretettel és lélekkel nevelte a három gyermekét is, János, Jenőt, Juditot, nem úgy, amilyen sorsa magának volt. Mindegyikük a maga módján viszi tovább a szülői háztól kapottakat.
Igen, hát én szerettem volna az, hogy Jutka lányom nagyon jó tanuló volt, és hogy legyen orvos. Hát azt mondta nekem, hogy ő szeretne művész lenni.
Képzelj el, hogyha orvos lesz, akkor hogyan mintázta volna meg Józsa János korondi fazekas mester szobrát, amely mellett éppen beszélgetünk itt a tárlaton.
Igen.
Hogy tetszik jó, az ön portréja? Rendben van?
Nagyon tökéletes.
Éppen Korsút formázó.
Nagyon szép, népi figurák ezek, nagyon tetszenek. Jankó szintén nagyon jó tanuló. Mondtam, fiam, tanulj, légy orvos. Fiam, tanulj, hogy légy úriember, mert dolgozni kell, itt fazakarni kell. Azt mondta, inkább fazakos leszek. Na jó, aztán így tanítgattam. Torongozni és mintázni. Mintázni is tud, tehát ő is szobrászkodik, amikor van egy kicsi ideje.
És az unoka is viszi már tovább.
Van a dédunokám, a kicsi. Lélekben és szeretettel neveltem őket. Jó indulattal tanítottam és magyaráztam dolgokat, és ezek szerint ezek fogtak rajtuk.
A nyomot, jelet akar hagyni maga után?
Csak marad utánunk, utánam és valami kevés nyom. Ami összefügg a nemzetünk kultúrájával, a népművészettel, ha összefügg és mond valamit az emberiségnek, az már elég az én lelkemnek. Hát az utókor majd azt hiszem eldönti, hogy tettem-e érte valamit,
vagy nem. És maga hogy érzi?
Hát gondolom, hogy csak tettem egy kis dolgot, és de letettem valamit az asztalra.
Több lesz ez, mint cinkenyom a Misztrától.
Érdekes. A cinkenyom a Székely Róbás írásnak a lenyomata, hogy az ember ahhoz születik, ahhoz a tájhoz, ahhoz a közösséghez ragaszkodik, és azt szereti meg, és így ragaszkodom én is a Székely főtől. Székelyek nekem ez kihívás, hogy jó Székelynek lenni. A becsületesség az nagyon lényeges. Székelyeknek büszkeség is van bennük egy kicsi.
Hajnali hóban cinkenyom, fölibe hajlok, olvasom, Mélőferde óruvás, sorsokat rejtő égírás, őseink írtak így, ahogy egy soros verse fölragyog. Hajnali hóban cinkenyom,
hajnali hóban cinkenyom,
fölibe hajlok, olvasom,
Zsinoros öltönyén két magyar címer is van, az Angyalos és a Szent Koronás.
Szeretem a nemzetem. Én a magyarságomat sosem tagadtam meg, mikor a Csócseszki időben összeírták, akkor mindenki meg kellett mondja, hogy milyen nemzetiségű. Én azt mondtam, hogy Székelyföldön született magyar vagyok.
Örökös mellőzöttségben, örökös másodrangú állampolgárságban kellett megélnie azt, hogy bár Messzeföldön híres és szép kerámiákat csinál, de mindig csak a második díjat szerezheti meg, hogy kitüntetésben elismerés jutalomban nem részesül.
Rosszul esett, de az első díjat el kellett vigye, ugye, román.
A 10 éves szilencium, amit 1983-ban kapott?
Hát az úgy volt, ugye, hogy arra, hogy Budapesten kiállítás kapjak, arra Bukarestből kellett volna az engedély, hogy megjöjjön.
Mert hívták.
Engedországban hívtak, ugye. De én tudtam, sose kapom meg. És úgy elgondoltam magamban, aj, meg világ már, én erre elintézem másképpen. A követségen keresztül mindig kiküldtem, amennyit el tudtak hozni. És szép lassan összegyűjt itten a kiállításra való anyag. Akkor egy szép nap eljöttem. Mikor a határhoz értem, akkor már a feleségemnek telefonáltak, hol van. János, értettem, hogy szólítottak mindig. Azt mondja a felesége, ó, ha már átment a határon, elment Budapest. Így megtudtuk aztán a Hungespóba nagy kiállítás rendezni. Ott a Főzőernénytől végig a porcelánfestésig nekem mindenki volt állítva, gyönyörű kiállításról szereztek nekem oda. Korongot, agyagat, korongoztam, kitaláltam, hogy mit kell korongozni. Kis gyertyatartót, kis hamutálat, csak olyan dolgokat, amit rögtön ott eladtam. Én abból annyi pénzt csináltam, hogy ott meg voltam élve. De nem az a lényeg, hanem az, hogy minden nap jött egy bőrkabát. Én annyira éven voltam, hogy ez a bőrkabát az valami nem jó fél ember lehet. A korláthoz mindig odaállott, és ott hallgatta, hogy én mit beszélek, hogy Erdélyről mit mondok. És egyszer aztán odajött, azt mondja, hogy én vagyok a román nagykövet Budapesten, Ugye azon még beszélt. Aztán elment, de lejelentette ez Csíkszeredában. Na, aztán hazajöttem, azt mondja a feleségem, hogy telefonáltak, azt mondja, hónap reggel a rendőrségen Csíkbe jelentkezni kell. Mondom, miért? Hát azt mondja, belé fingottál a lisztbe.
Most így mondja, de akkor...
Kemény volt. Na kérem, bementem reggel, ott beütettek egy szobába, én egész nap írtam. Leírtam, nem tudom hányszor, hogy itt hogy volt, hogy mit beszéltem, hogy miket csináltok. Minden órába vitték el, elolvasták, és akkor oszták vissza a másik papírt. Írja újra, mert nem jól írt. Éjjel is írtam, 12 órakor meg. Azt mondta reggel, azt mondja, macskos, minek ilyek, gazember, ilyen, olyan, nem szégyelli magát, tudjuk, mit beszélt.
Ennek lett a következménye, igen, a 10 éves eltiltás?
Azonnal eltiltottak. Sem közös kiállításra nem vihettem áruk, sem egyénit nem csinálhattam. Én aztán nem törődtem semmivel, hanem otthon ügyesen nekiálltam dolgozni, csináltam a magamért, tehát én nem panaszkodtam soha.
Mi tartja mind a mai napig az erőt magában?
Az Isten hit és a szeretet, szeretem a mesterségemet, szeretem a családomat, ezt tart fenn. A napi imádság, azt meg kell tartani. Mindenem az, hogy én hiszek Jézus Krisztusba, hiszek az Úrba, hiszek a feltámadásba, és hiszek mindenben, amit az egyházunk tanított.
Miért olyan fontos magának, hogy a korandi, illetőleg az erdélyi népművészet ilyen módon fennmaradjon, átörökítődjék?
A gyökereink az mindig nagy dolog. Gyökereinket azt táplálni kell, hogy nőjenek.
Hogy lombosodjék a faj.
A magyar népi művészetre alapszik az egész. Az összes művészetnek a népművészet az alapja. Ebből indul ki. Nagyon lényeges, hogy ezt csináljuk, és hogy ez tovább mehessen. Mert a jövendőt jelenti. Azért ugye, ami megmaradt, abból az utókor tanulhat, tehát láthassa az, hogy miket csináltak annak idején. Hát a magyar népművészet nélkül, a magyar tánc nélkül, a magyar dal nélkül, a magyar irodalom nélkül, Kodály Zoltán, Bartók, Petőfi Sándor, meg Arany János, most nélkül árvák lennénk. A magyarság nagyon árva lenne. Ez az igaz, hát ennek még árvák lennénk.
Én meg azt gondolom, hogy József János, sőt József Judit nélkül is árvák lennénk.
Tehát ez van, hogy nagyon fontos, hogy az ember, amit csinál, az jelentsen valamit. Az utókor számára is.
Maga nem csak a székely népművészetet kutat, folytatta, kísérletezte ki a mázakat, a motivumokat, hanem olyan komoly festménygyűjteményre is szert tett, ami most megalapozta a korondi képtárat.
Én nagyon szerettem a népművészeten kívül a festészetet, a szobrászatot, képek szobrok gyűjtése, vagy régiséggyűjtés, ez mind tanított engem. Sok mindenre megtanít az embert, ha lát régi tárgyat, amin vannak új dolgok, amit még nem ismer. Azért gyűjtöttem én ezeket, hogy minden darabon tanultam, és akkor gyűjtöttem hozzá az irodalmat, könyveket. Elolvastam, tanultam, hogy melyik festő, hogy festett, mit csinált, honnan teret.
Kik szerepelnek a gyűjteményében?
Csók István, Nagy Imre, Nagy István, Ciffer Sándor, portás festők, nagyon sok van. Ez most korondét, 200 darabot adtam oda, csak ki kellene állítani, tehát meg kellene a képtárat rendezni, tehát erre még egyelőre hiszem koronnak nincsen pénze.
A magyarságunkért díj az a díj, amelyet most a 77. születésnapjára a kanadai magyarságtól megkapott.
Nagyon hálás vagyok a kanadai magyar közösségnek, hogy éppensége rám gondoltak. Nagyon meglepett, hogy pont a kanadai díjat kell én kapjak, mikor Magyarországon és Erdélyben élek. Én nagyon szerettem ezt az életet és ezt, amit csináltam. Én, ha újra kellene most kezdjem, ugyanezt kezdeném újra.
Ha megszólal a hazám, hazám, el kell bánbányából, akkor mi jött az eszébe?
A szeretet jött eszébe az embernek, és az vezet végig. Az a meggyalázások, amik a csúcseszködbe történtek, az természetesen, hogy az végig kísér. A hazaszeretet, az minden. Ez az életünk, ez a műhazánk, ez a műkultúránk, ezt csinálni és tenni kell.
Józsa János korondi fazekasmester, a népművészet mestere, a Román Művészetek Akadémia tagja volt a vendégem. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Maksai Helga hangmester, Mali Andrea gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.